Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió feltehetően 1990-ben készített műsorát. Huszti Péter és Piros Ildikó beszél sikereiről, problémáiról, reményeiről, életéről, Demján László mikrofonja előtt.
A háború utáni magyar színész generáció, de a háború előtt is bővelkedett nagy kiemelkedő színész egyéniségekben. A úgynevezett középgeneráció is nagy nevekben, nem akarok neveket idézni. Ennek a középgenerációnak a két nagy kiemelkedő egyénisége volt, hogy kedves és elfáradt a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójába, Piros Ildikó és Huszti Péter. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Hogy érzi magát?
Köszönöm szépen. Talán jobban. Ez lehet, hogy furcsán hangzik. De egy nagyon nehéz év után vagyunk. Most kezdjük összeszedni magunkat, és vagy nem, az magam nevében szeretném mondani. Kezdem összeszedni magam, és kemény elhatározásokkal folytatni ezt a pályát, amit ezek szerint én 70-ben kerültem a Madách Színházhoz, és azóta pont 20 éve elkezdtem.
És Péter?
Én sem akarok semmi rosszat mondani. Úgy érzem, hogy jól kell éreznünk magunkat. Most olyan idők vannak előttünk, amikor szükség van a kedélyünkre, az erőnkre, a kitartásunkra, az ötleteinkre. Úgyhogy én szeretném magamat jól érezni.
A szándék nagyon jó, hogy az előfeltételek megvannak-e hozzá, ez majd a beszélgetésünk során kiderül. Különösen azért, mert Huszti Péter személyében nem csak színésszel, nem csak rendezővel, hanem színház igazgatóval is állunk szemben, ami már egy kicsit a problémát nehezíti, mert azt hiszem, még színésznek csak-csak, rendezőnek csak úgy, de színház igazgatónak a legnehezebb.
Megpróbálom ezt röviden fölvázolni, hogy is történt itt a dolog. Minden színház élén az elmúlt években változás történt, így a Madách Színház élén is, ahol hosszú-hosszú évek, évtizedek után Ádám Otto volt igazgató, leköszönt, és egy új igazgatót választottunk. Ez egy furcsa szó. Ez eddig nem volt Magyarországon.
Hogy demokratizmus.
Ez már a demokratizmus. Azt kell mondanom, hogy mi kezdtük hogy igazgatót választunk magunknak. A színházban, a társulatban, azt hiszem ezt elmondhatom, egységes volt a vélemény arra nézve, hogy szerették volna, hogy én vállaljam el ezt a tisztet. Én azonban éppen azért, amiket te mondtál, úgy éreztem egészen egyszerűen és önző módon, hogyha én a Madách Színház igazgatója lennék, akkor nekem fel kellene áldoznom a színészi és a rendezői életemet. Tehát én egy sokkal alkalmasabb embert javasoltam erre a posztra, aki végül is igazgatónk lett Kerényi Imre személyében. Őneki a kérése viszont az volt, hogy valamilyen módon osszuk meg egy kicsit ezt a nem könnyű felelősséggel és nem könnyű hivatást. Tehát abban állapodtunk meg, hogy én a Madách Kamaraszínház művészeti vezetője legyek. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyok igazgató, hála Istennek. Egy olyan nagy munkát azonban a színészet és a rendezés mellett kétségtelenül magamra vállaltam, hogy a Madách Kamaraszínházának a műsortervét, a rendezők személyét, illetően mondjuk döntő szavam van.
Piros Ildikó, talán az ívet kezdjük az elején, ez nagyon jó volt indításnak. Mikor pattant ki a szikra, hogy színésznő? Nem dátumot kérek, nehogy félreértesessék, hanem életének melyik részében? Elemista volt, óvodás?
Nincs kipattanás. Minden életemnek minden kicsit szála, azt hiszem, talán mióta megszülettem, oda futott. hogy óhatatlanul ide kellett, hogy kerüljek, illetve olyan dolgokat csináltam, amik pontosan ehhez a pályához illeszkednek, tehát ami érdekelt engem valaha zenében, táncban, mozgásban, akár énekben, akár a versek iránt érdekelt, tehát a humán tárgyak iránt, a művészettörténet. Minden száz, hiszen ezek annyira szorosan összefüggnek, hogy végül egy helyre vezettek a színházhoz. Ennek nem volt egy, és nem is akartam én igazán a hiszem ez lenni, ide sodort az élet végül, fölvételisten is fölvett a Várkonyi rögtön. Úgyhogy ennyi történt, én csak megpróbáltam.
Mielőtt rátérnénk osztálytársaira, tanáraira, említette, hogy a zene, amik része egyébként ennek a műfajnak, a színészetnek, talán azt hiszem helyes lenne itt ismerkedésünk elején egy olyan dalt bejátszani, amelyet maga énekel, hogyha a zenénél tartunk. Van ilyen?
Igen van. Tulajdonképpen én nem tartom magam énekesnek, inkább zongorázni tanultam meg, a zenét szeretem, de a sanzonokat nagyon szeretem, mert a színészhez legközelebb mindig ez áll. Ez nem kell az a kifejlesztett énekhang, inkább egy előadói készség, és pontosan ezért ezeket szeretem. Úgyhogy megjelent egy kis lemezünk is. Ennek van egy-két francia szanzó. Nagy lemez.
Igen, de hát erről vegyünk akkor.
Hát igen, erről tudom.
Most, ha megengedtek, akkor ezt itt bejátszuk.
Igen.
Ültem a padon egy nyár délután, néztem a fák és a felhők után, majd szinte az egekből bocsan, egy knájti kúr pont mellém tocsan. Ültünk a padon mi ketten csupán, nézd a fák és a felhők után, én mutattam bokát és szirdét, meg rágyújtott felén se nézett. Mi minden lehetett volna, ha az a volna ott nem lett volna, akkor talán ez a kis dal egészen másképpen szólna. Mi minden lehetett volna, ha az a volna ott nem lett volna, mi minden jó, mi minden a jóságot is. A kerthelység fölött úgy fény lesz a hold, tárgy közben mindenki összehajol. Nem ültem hirtelenül én sem, a kezdőhöz vörös volt kérdem. Keringőt játszott egy öreg zenét, partnerre találni nem volt nehéz. De nem egy emléket látom most, csak egy táncot, az akkori táncot. Mi minden lehetett volna, az a volna ott nem lett volna, akkor talán ez a kis dal egészen másképpen szólna. Mi minden lehetett volna, az a volna ott nem lett volna. Mi minden jó, mi minden szép, tudja a jóságot így. Tomboltam, flördöltem, szívem dalolt, az éjszaka hajnalig fiatal volt. Most a szememre nem jön az álom, csak nyújtózom egyet az ágyom. Az ember így esténként visszatekint, majd legyint és előről kezdi megint. Még keres egy nyugalmas partot, elszaladsz egy tündéri partot. Mi minden lehetett volna, az a volna, hogy nem lett volna, akkor talán ez a kis dal egészen másképpen szólna. Mi minden lehetett volna, az a volna, hogy nem lett volna, mi minden jó, mi minden szép, tudja a jóságot is.
folytassuk a beszélgetést. Ahogy az imént említettem még a dal előtt, kik voltak az osztálytársai, kik voltak a tanárai főiskolán?
Hát, olyan nosztalgiával gondol az ember ennyi idő után vissza. Tulajdonképpen azért volt nagyon jó osztályunk, mert én azt egy nagyon jó aránynak tartom, és ebben majd Péter tud megint, mint főiskolai tanár beleszólni, hogy mi 13-an végeztünk 70-be, és ebből bizony nagyon erősen a pályán vagyunk 6-an. Ami egy nagyon jó arány, mert elég nagy sűjjesztő ez a pálya, és bizony néha osztályok tűnnek el.
Kik vannak még?
Az én osztálytársaim közül, akik a híres mi voltunk, a Kern Verebes osztály, aki a két észlény volt, és a rendezőnk volt, tehát ővelük játszottuk végig a 4 évet, de Bodnár Erik, aki a Katona József Színházban van, Detrancs az a gyerekszínházban, tulajdonképpen nagyon erősen ott vagyunk, hogy a Blaskó Péter, minden Katona József Színház ma már, és nagyon-nagyon szép 20 éven volt, tehát én azt hiszem, hogy el kellene most sorolni, amit nem tudnék pontosan a 20 év alatt eljátszott szerepeket, a világirodalom leggyönyörűbb szerepeit játszottam.
Kik voltak a tanárai?
Tanáraim, Várkonyi volt a osztályfőnököm, Verzsiny a tanárnő, aki nagyon híres és legendás, ma is jár a főiskolára, Hegedűs Géza, aki szintén egy tüneményes ötöle verstan tanultunk, de azt hiszem, hogy a színészeti főiskolán nem mindig azt, hogy az ember a tanártól amit tanít, hanem valami egészen mást, amit ellest tőle, és jó pár ilyen ember volt, Gyárfás Miklós, úgyhogy nagyszerű 4 év volt. Én nagyon szerettem főiskolát lenni.
Huszti Péter, talán ugyanez a kérdés.
Hasonló, még a tanári kar is hasonló. Egyetértek avval, amit Judikon mondott az osztályról. Milyen kis egy nagyon, az előző Várkonyi osztály voltunk, mi érdekességképpen mondom ezt csak. Iglódi Pistával, aki most a Nemzeti Színház rendezője, mi láttunk el ilyen rendezői feladatokat. Noha, itt csak egy zárójelet tennék. Én rendezőnek szerettem volna jelentkezni a főiskolára. A Rákóczi gimnáziumból kerültem oda, ahol nagyon erős irodalmi és színjátszó élet folyt. Ott bizonyosodtam meg, hogy nekem valamilyen módon a színházhoz kell kerülnöm. És a Várkonyi nagyon okosan azt mondta nekem, aki ismert valahonnan a gimnáziumból régebben, hogy ne menjek én rendezőnek, hanem az ő osztályában kezdjek el színészetet tanulni, és ha az évek folyamán megmarad bennem ez az ambíció, akkor legyek rendező, mert ő úgy gondolta, hogy rendező akkor lesz valaki, hogyha már eligazodik a színház útvesztőjében, és megismeri azokat a nehéz közlekedési szabályokat, amelyek egy színházban vannak. Így tehát az ő tanácsát olyannyira betartottam, hogy valóban azt hiszem 16 vagy 17 évi színészi munka után kezdtem el rendezni. Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát Iglódi, Tahitót László, aki a Vígszínházban van, Vojtági, Káldinóra, Dőri Virág, Kovács István, ők voltak az osztálytársaim, még többen voltak, Szakács Eszter. Vidéken, Pesten az osztály javarésze ma is működik. Tanári kar remek volt. Olyan tanárokkal is kapcsolatba kerültem, akik nem tanítottak ugyan a színész főtanszakon akkor, de az osztály tanító tanárok, Várkonyi Zoltán, Vámos László, Pártos Géza, Ádám Ottó, Nádasdi
Kálmán. Ne feledkezzünk.
Úgyhogy egy fantasztikus tanári kar volt. Én is nagyon szerettem a főiskolára járni, nagyon szerettem ezeket az embereket, élveztem kiszipolyozni, megtudni tőlük mindent, amit lehet, nagyon érdekeltek, és hát büszkén mondhatom, vagy talán mondhatjuk is, hogy a későbbiek folyamán többükkel baráti kapcsolatba kerültünk.
A színész foglalkozás, egész precízen hivatás, megkövetel különböző ágazatokat. A színész prózában szerepel, a színész énekel, a színész adott esetben táncol, a színész, ha a klasszikus darabról van, vív, tehát mozgásművészetet kell tudjon, és többek között verset mond. Szándékosan nem mondom, hogy szavam, ki nem állom a kifejezést, nem tudom, lehet, hogy nem tetszik ez a...
Nem tudom, miért jutották ezt ki, ezt a szaval.
Nem tudom.
Én még nem értem a...
Igen, nekem a verset mondás valahogy közelebb áll hozzám, mert a gondolatát, azt hiszem a költő hangosan gondolkodik, tudnék, amikor a versét írja, és azt hiszem a mondás jobban megfelel, de lehet, hogy tévedek. Mondjatok ellen.
Én nem mondok ellen, én úgy érzem, hogy a szó nem fedi azt, amit tulajdonképpen mi ezzel a műfajjal el szeretnénk érni. Én is azt hiszem, hogy a verseknek, ha nem olvassa az ember, akkor valahogy lélektől lélekig kell hatni. És akkor valóban egy vers lényegét kell megtalálni. Ahogy múlnak az évek fölöttem egyre inkább ez izgat, hogy úgy megfogalmazni egy monológot, hogy az is valahogy lélektől lélekig, hogy ne csak egy monológnak ne csupán a zeneisége hasson az emberekre, hanem hogy az a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, az elhangozzék, hogy elgondolkodnak azon, hogy mit kérdez itt a Hamlet. Ez nem egy híres ária, amit együtt dudolunk a Hamletet játszó színésszel, hanem olyan fontos kérdéseket tesz föl az összes Shakespeare szerep például, de átsorolhatnánk az összes nagy drámaíró műveit, hogyha nagy színházban játszuk, és nagy színpadon játszuk, és óriási nézőtér előtt is valahogy olyan arányt kellene megtalálni abban, és jó esetben ez sikerül, hogy ezeket a kérdéseket úgy feltenni, mintha a néző önmaga fogalmazná meg ezeket a kérdéseket. Ez százszorosan vonatkozik a versekre. Úgy kell egy szerelmes verssel foglalkozni, vagy egy gondolkodó verssel foglalkozni, hogy a gondolat hasson.
Én hozzátennék azért valamit. Egy érdekességre jöttem rá, szintén az élek folyamán. Én nagyon szeretem a verseket. Ez az első. Nagyon-nagyon szeretem. És mondani is nagyon szeretem. De olyan furcsa, hogy vannak elcsépelt versek, amit rengetegen mondtak, rengetegszer hallották már az emberek, és nem szeretik már igazán. Ha tudják, ha nem tudják. Valamitől, hogy már úgy bólintanak rá, hogy jó. És egyszer titokban én kipróbáltam valamit. Úgy kezdtem el valaha vidéken, pár évvel ezelőtt egy előadó estemet, hogy én nem mondtam címet, hanem személyesítettem, tehát ez, amit ön mond, hogy a versmondás, hogy kiálltam, és ott volt egy mikrofon, és azt mondtam, hogy nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. És abban a percben, hogy ez személyessé válik, és átrezt az ember magán, és elgondolkodik ő maga rajta, abban a pillanatban elkezd úgy hatni, hogy kitátották a szájukat, és hogy néztek, hogy igen. És akkor úgy velem gondolkodtak, hogy jé. Pedig biztos, hogy tudták, biztos, hogy ismerték, és mindent be lehet csapni őket, illetve be kell csapni, mert ez a titok. ez egy versenybelül is titok.
Profán a kérés, mert egy kis minuszkül stúdióban ülünk, és ott beszélgetünk, de bizonyítja is esetleg ezt most nekem valamilyen versen, ami éppen...
Én egy érdekesség jutott eszembe most, nem tudom, hogy ezen a bizonyos lemezünk rajta van a mondban valakid, az a vers, ugye? Én azt hiszem, az egy vers, megzenésztette a Molek Miklós, és hogyha azt bejátszanánk, az például vers, amit szétszettünk, ketten mondunk, de az az érdekessége, hogy tulajdonképpen egy ember belső monológia, és ahogy a Molek Miki mondta nekünk, amikor elkezdtük ráénekelni, vagy rámondani erre a zenére, hogy egy ember áll egy szobába, szembe a fallal, és egy ilyen belső kérdést tesz föl. Most én nem tudom most hirtelen, de ez jutott eszembe erről, amit beszéltünk, hogy körülbelül ez egy titokzatos valami, hogyha egyszer ezt meghallgatnánk talán.
Úgy sajnálom, hogy emberek, mert élek.
vagyok.
Az elveszett gyerek néha. Lelkedben érzel egy néma napot, fel alá járkálni fejére kapcsolt képzel. Mondom valakit,
a Szabad Európa Rádió. Demián László beszélget Huszti Péterrel és Piros Ildikóval.
Huszti Péter, az imént említettem a monológot, hivatkoztál a monológ elmondásának a formájáról, lényegére. Tőled gyakorlatban hallhatnánk valamit?
Hát nagyon nehéz most így választani, mert ezek tulajdonképpen elég hosszú monológok. Talán mégiscsak Shakespeare-től valamit, aki hát mindenféle szempontból engem mindig is a legjobban izgatott, és most is a legjobban izgat. Hogyha azt úgy tudjuk elmondani, az ahogy tetsziknek a Méla Zsák monológiát, amit most csak úgy megpróbálok összeszedegetni, hogy ez a hallgatókra és a nézőkre vonatkozzék, amikor azt mondja, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenkit sok szeret vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír, aztán jön a pityergő hajnalartú táskás nebuló, csigamódras, kelletlen mászik iskolába. Mint a kemente sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zeng kedves a szemöldökéről. Jön a párduc szakálú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű. A buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem és jól ápolt szakál. Bölcseket mond, lapos közhelyeket. A hatodikkor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, övében erszény, aszott combjain tágal lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág. Férfi hangja gyerekességhez visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség. Teljes feledés. Se fog, se szem, se íny, tönkremenés.
A fejlődő, demokratizálódó Magyarországon a színháznak talán újra kellene fogalmazni szerepét. Nagyon sok olyan hangot hallok, hogy egy veszély van előttetek, nevezetesen az állás nélküliség veszélye. Bizonyos dolgokat átveszünk nyugatról, amelyek nagyon jók és helyesek, de bizonyos dolgok ezzel talán együtt járnak, nem tudom, ahogy említettem, a munkanélküliség. Nem féltek ettől? Talán nem is első szemében.
Hát igen, úgy kezdtük, ugye, hogy szeretnénk jól érezni magunkat. Ezekbe én nagyon félve gondolok bele, ezekbe a kérdésekbe, nagyon félve gondolom végig. Valami óriási hazugságnak ért itt vége az elmúlt évben, de ez a hazugság, ez tulajdonképpen a mi életünk volt. Ezt nagyon nehéz megérteni annak, aki nem élt itt, akinek ebben a 40 évben nem voltak örömei, aki nem ebben a 40 évben volt szerelmes, akinek nem ebben a 40 évben születtek a gyerekei, aki nem itt lett azzá a politikától és a minket körülvevő hazugságtól teljesen függetlenül amivé, és az a mi pályánkra százszorosan így van. Mi megtanultuk, hogy mi nem vagyunk sztárok, mi nem vagyunk olyan értelembe vett színészek, akiknek a fizetéséről írnak a világlapok, akik dollármilliókért játszanak egy filmet. Mi megtanultuk, hogy mi havi fizetésért játszunk mindent, a játék öröméért, ezért a színház olcsó volt, a lakások relatívan olcsók voltak, enni lehetett, öltözködni lehetett úgy, ahogy élni lehetett, és relatíva boldognak lehetett lenni. Most egy intésre ez a 40 év semmivé vált, az eredményeivel és a ballépéseivel együtt, és valami új kezdődik, kapitalista módszerekkel abszolút veszedelmes szocialista körülmények között kell most nekünk élnünk. Nem akarok beszélni ilyenekről, mert én magam nem foglalkozom ezzel a témával, amennyire csak tudom, tudjuk, elkerüljük. Minden drága, ezt mindenki tudja. A lakás, az étel, a közlekedés, minden. A színház. A színházjegyek árát 100-200%-ra kell felemelni ahhoz, hogy egyáltalán működni tudjunk. A fizetéseink kevesebbet érnek tulajdonképpen, mint azelőtt. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak az, hogy igen, kapitalizmus lesz itt. Ezt ugye az egész gyerekkoromban, mint rémet hallottam, most meg mint vágyat és tervet emlegetjük. Amikor is minden munkahelyen, nem csak a színházakban, csomó embert elbocsátanak, mert nem lesz fizetésük, mert nem lehet őket fizetni. Hogy mit tudnak csinálni azok, akik nem játszanak a jövőben, fogalmam sincs, mert mi ráálltunk arra, hogy örömmel ugyan, de szolgáltuk a kultúrát. Játszottuk a színházba, ez a legnagyobbaktól a közepeseken át, a legkisebbekig így volt. A nagy differenciák, a nagy különbségek mesterségesen el is mosva, hogy ne is lehessen azt gondolni, hogy én sztár vagyok, tehát én kérhetek ennyit, vagy nekem lehetnének ilyen alűrjeim, vagy nem, ez nem volt. Most ez elkezdődik, ez az egyik veszedelem, óriási, nem tudunk belegondolni, nem tudjuk mi még, hogy mi történik itt. A másik, ami még veszedelmesebb, hogyha itt megszűnik a támogatás, az első lépése az új kultúrkormányzatnak és az önkormányzatoknak az lesz, hogy a kultúrából kivonulnak, kiveszik a kultúrából a pénzünket, mert hiszen nem az ő pénzükről van szó, hanem a mi pénzünkről van szó, úgy értem, hogy magyar néppénzéről van szó, akkor mindaz az eredmény, amit mi sanyarú körülmények között ebben az átkos 40 évben elértünk, hogy játszhatunk Csehovot, hogy játszhatunk Schillert, hogy Kleisztet játszhatunk, hogy Shakespeare-t játszhatunk, hogy magyar klasszikusokat játszhatunk, hogy nem kell csak avval foglalkoznunk, hogy zsúfolt nézőterek előtt az idézőjelbetett gazdagok jöjjenek színházba, hanem jöhettek a fiatalok és jöhettek a szegények színházba, akiknek az egyetlen öröme az volt nagyon sok esetben, hogy végignéztek egy gyönyörű történetet egy dán királyfiról, vagy egy Otello nevű úrról, vagy az Ádám és a Lucifer történetét végignézték. Ezek most automatikusan természetesen ki lesznek rekesztve a színházból, És nekünk, akik csináljuk a színházat, el kell kezdeni azzal foglalkozni, hogy azt nézzük csak, hogy hány ember ül a nézőtéren, és azoknak csináljunk színházat, akik 500 forintért el tudnak jönni, ha egy családot veszel, az 2000 forint, ami pontosan nem az a réteg, az én véleményem szerint, akiknek én színházat szeretnék csinálni. Itt látom tulajdonképpen ebben az újra alakuló életünkben a legnagyobb katasztrófát.
Most egy kicsit a végén az igazgató művészeti vezető szólt belőle.
Még hozzá szeretnék fűzni valamit, hogy ez az Adi idézet, ez eszembe jutott, hogy óriás rostával a kezében áll az idő, és rostál egyre. Itt, hogy kimarad fönn a rostalikán, ez mindig előjön. A történelem folyamán ez ugyanolyan molomkerék, ugyanúgy visszafordul. És én abban hiszek, hogy nekünk nem az a dolgunk mi most, hogy tervezgessünk, mi csináljuk a dolgunkat. Ez a hétkor fölmegy a függöny. Legalábbis én azért vagyok.
Igen, ha szabad ehhez kapcsolódnom, a hit és az alázat. Mindazt, amit csináltuk, úgy csináljátok, hogy hittel és alázattal, majdnem megmenném kockáztatni, hogy bibliai alázattal. Ezt a régi nagy generációtól természetesnek vettük, a középgenerációtól, bocsássatok meg, hogy odasorollak benneteket, természetesnek vesszük, és a fiatal generációnál már hézagok vannak, vagy rosszul látom? Pirosodik.
Elfog. Azt hiszem, hogy nem szabad ítélkeznünk, mert mi se tudtuk, hogy mire ébredünk. Nem lehet azt mondani, hogy majd a fiatal generációnak nem lesz egy pont, amikor ők a saját bőrükön megtanulnak valamit. Sose szabad azt nézni, előrefelé lehet. Én legalábbis a nagy öregeinket, szegények nagy részben meghaltak, de akik élnek, hát azokat avassuk szent, és nem mindig a halottakért. Mert nagyon sok nevet említhetnénk, akikkel mi fölnőttünk, vagy akiktől mi ellestük ezt a szapát, amennyiben elleshető. Nekik is megvolt a maguk baja, vagy a háború, vagy... Tehát én azt hiszem, hogy nem szabad a fiatalokról ítéletet mondanunk, mert nekik is el fog jönni egy olyan rossz pont, sajnos, mert ez mindig bebizonyosodik, amikor egy bizonyos nehézségen át kell, hogy forduljanak, és ez az ő dolguk lesz. Most nekünk valami más dolgunk van, most előttünk van a dolog.
Így gondolod?
Én nem, én abszolút nem értek ezzel egyet. Én azt hiszem, hogy itt egy óriási minőségbeli különbség van. Én kimerem mondani ezt 46 évesen, hogy azt hittük, az a generáció, akiről feltehetőleg beszélünk most, mint a nekünk nagy generáció. Itt Várkonyi Zoltántól Nádasdy Kálmánon keresztül Pécsi Sándor és Timár József és Gábor Miklós és Tolnai Klári és Kismanyi és Ajtai Andor és Dajka és Besenyei. Ezek a nevek, akiket most itt elmondtunk, ezeknek a 80%-a játszott abban a Madách Színházban, amelybe én bekerültem 1966-ba, 64-be. Én a tanáraimtól azt tanultam meg, túl az iskolai tananyagon, hogy ez, mint minden, ez egy folyamat. Ez egy gyökereken táplálkozó folyamat, amiből lehet újítani, egészen másképp játszunk, nem mint a Szacsvaiék, hanem egészen másképp játszunk, mint a Somlai és a Csortos, és másképp játszunk, mint az a híres nagy nemzeti színház, amelyben a Tompa Sándor és a Makláriék játszottak, ahhoz képest is sokkal másképp játszunk, sőt, másképp játszuk a Hamletet, mint az a Hamlet, amelyben én 1966-ban statisztáltam, az a híres Gábor Miklós féle Hamlet. A mi következő Hamletünk egész más volt már, mert biológiailag változik a világ, nem kell ezt siettetni, nem kell ezt ezen ennyit dolgozni. Egy azonban fontos volt, hogy azokat az embereket, akiket én ott megismertem, azoknak a javarészébe én hittem, azokat én figyeltem, nem csak a színpadon, nem csak a próbaterembe, hanem a büfébe is, hogy köszön, hogy kérdez, hogy gyújt rá egy cigarettára. Ezt ők érezték, ezek az emberek vagy kollégának, jobb esetben barátnak fölvállaltak. Én rengeteget kaptam ezektől az emberektől. Most úgy érzem, hogy a világ afelé fordult, nem csak a színházban, mindenhol. hogy nem tudunk másképp betörni egy szakmába csak úgy, hogyha a múltat tökéletesen megtagadjuk. A múltat végképp eltörölni, ezt énekeltük. Hát ez most kezd beválni, ez a idióta szlogen, de pedig nem lehet úgy, hogy előtte, úgy nem szabad semmit csinálni, hogy előtte nem volt senki. Mert ez nem is igaz, ez nem így van. Én is, lehet, hogy furcsán hangzik, de talán érthető, én ezt a következő generációt és a még lejjebb levő generációt féltem. Féltem attól, hogy nem akarnak kapni valamit. Félek attól, hogy bezárkoznak. Nádasdítól tanultam azt, hogy olyannak kell lenni egy színésznek, főleg, mint azok a bogarak, akik kívül egy ilyen kitimpáncért viselnek, de belül borzasztó puhák. Lehet azt mutatni, hogy én erős vagyok, és én nem engedek be semmit, de borzasztó nyitott szemmel kell járni a világban, mert különben valami életidegen dolog lesz ebből a színházon belüli viselkedésből, és a színházon kívüli viselkedésből is. Márpedig az a színház, ami nem az életből és az élettel táplálkozik, az nem élő színház.
Tehát gyakorlati kincsként megőrizni a múltat, csak akkor van jövőnk.
Én így hiszem.
Mikor én kisfiú voltam, kislovon nem lovagoltam, nem volt nékem ponni lovam, ponni lovam. Ponni lovam, pedig de szét, mikor rohan. Ponni lovam, sosem ültem, kis biciklin se repültem, nem volt fényes kerékpárom, kerékpárom, kerékpárom. Pedig de jó rajta nyáron. Nem volt csak iskolás könyvem, pedig de jó, otthon este, otthon este, otthon este. Lapozni ábrát keresve, sohasem volt cifra kockám, kis kastélyom meg tornyocskám, kis hajóm meg kis vasutam, kis vasutam, kis vasutam. Én utazni sosem tudtam. Én nem kaptam kardot csákot, sárga részből megszilátót, sosem vittek hippodromba, hippodromba, hippodromba. Jó, hogy lyukas volt a ponyva. Az a ponyva szétment régen, elmúlt az én gyermekségem, én már régen felserdültem, felserdültem, felserdültem. A nagyok közé kerültem. Én játékot már nem kérek, a sok gondtól rá sem érek. De meghalok én is egyszer, én is egyszer, én is egyszer. A mennyországba megyek fel. Kiállok majd a te útra, arra visz az Isten útja. Az ujjamat majd felnyújtom, majd felnyújtom, majd felnyújtom, ha elsétál a tőlem. Észrevet az Isten engem, megszólalok a nagy csendben. Kérem, én még nem játszottam, nem játszottam, nem játszottam. Játszani szeretném. Megfogja majd a kezemet, angyalok tiszt maga vezet, szegény gyerek, otthonába, otthonába, otthonába. Mennyei gyerek szobába, megkapom ott kardom csákon, sárga rézből megszilátom, képes könyvem, cifra kockám, cifra kockám. Lesz kastélyom, meg szornyocskám, ami nem volt, lesz ott jócskám, kis vasútam meg hajócskám. Élvezem majd minden reggel, minden reggel, minden reggel, millió szegény gyerekkel. Hogyha kedvem abba tegyik, gondolom megérgeli, kis biciklim előhozzák, előhozzák, előhozzák. Úgy járom a mezők hozzák.
Mi a véleményetek a rendezőcentrikus színházról? Egy kísértet járja végig a világot, nem csak nálunk Magyarországon, hanem azt hiszem mindenütt, hogy kifordítsam a mondást. Rendezőcentrikus színház. Rendező kell egy színházba. Darab nélkül nincs színház, és színész nélkül még kevésbé. Ezzel azt hiszem lelőttem az én állásfoglalásomat. Mi a tiétek?
Nagyon, nagyon komoly téma ez.
Igen.
Komoly téma, hogy megpróbálok röviden válaszolni rá. Én úgy érzem, hogy komoly veszély van ebben, valóban. De többfajta rendező van. Én szerintem van nagyon kevés zseniális rendező, aki a darabból olyan sok mindent tud kihámozni, olyan sokat tud lehántani a darab körüli mendemondákból, megcsontosodásokból, hogy létrehoz egy nagyon erős víziót vagy képet abból a darabból, a darabbal együtt, amelyet ő rendez. Ebből nagyon kevés van. Vannak a közepes rendezők, akik vagy tudnak, vagy nem tudnak darabot csinálni, ezeknek hol sikerük van, hol nem, és vannak az erősebb, erőszakos, agresszív, akarnok, dilettánsok rendezőkben. Ezek tudják tönkretenni, ezek tudnak megbuktatni olyan darabokat, amit tulajdonképpen óriási tehetség kellene ahhoz, hogy megbuktassák. Nem lehetne megbuktatni, de ezek meg tudják buktatni. Ezek tudnak megbuktatni remek színészeket. Ezek tudnak tehetségtelenné tenni színészeket, ezek a legveszedelmesebb fajták.
És egyetlen felejtsen, és ezeket szokták a mennybe vinni a kritikusok.
Hát ez a
van belőlük?
Van. Hogyne. A másik, ami nagy veszély, hogy mondjuk a filmnél ez egy egyszerűbben megfogható dolog, a moziba ki megy be és ki nem megy be. Attól, hogy valaki művész filmet rendez. Ugye a művész film az nálunk talán még most is azt jelenti, de az elmúlt évtizedekben mindenképpen azt jelentette, hogy nem nézik. Művész filmet nem néznek, közönség nem nézi. Díjakat nyernek, rengeteget mindenhol, és ugyanazok utazzák körbe a világot, és a közönség pedig távol tartja magát a művész filmektől. Én azonban a művész filmnek, a Fellini filmjeit tartom művészfilmnek, a Bergman filmjeit tartom művészfilmnek, és sorolhatnám azt a sok
nagy rendezőt. Kazán.
Igen, ezeket tartom művészfilmnek, amik nagyon komoly témához, az élet témájához legszorosabban ahhoz szólnak hozzá, olyan eszközökkel, amiket csak ők tudnak, ezek a művészfilmek. Azonban ezek a művészfilmek, ezek teltházzal mennek. És itt egy óriási cezúrát érzek. A pozitív változás, mert éreztem az előző beszélgetésünkből, hogy mi most itt egy kicsit, mintha elsirattuk volna azt a fajta színházat, ahol 200 színész nem csinál semmit, nem. Ebben én teljesen egyetértek, hogy sajnos a közepes tehetségeknek, a tehetségteleknek ki kell esni a színházból. És a színházi gazdasági hivatal nem működhet ezen túl 60 emberrel, mert hiszen az 7 ember meg tudja csinálni, vagy 3.
Szóval valakinek a személyi igazolványában az van, hogy színész, attól még nem az.
Nem, úgy van. Tehát itt óriási, tehát ezeknek ki kell esni, ezeknek abszolút ki kell, nem erről beszéltem, inkább az eredményekről beszélek. Azt hiszem, hogy ez megint egy pozitív dolog lesz, talán, hogy a tehetségünket ezentúl kötelező módon arra kell fordítanunk, hogy a darabokat úgy hozzuk létre, akár mint színészek, akár mint rendezők, hogy a közönséghez eljussunk. És itt nem egy operetről beszélek. Én nagyon szeretem egyébként az operet műfajt, de Egy Shakespeare-t úgy eljátszani, hogy az elmenjen százszor, mondjuk a Madách Színházban, az, ahhoz tehetség kell. Csehovot úgy játszani, hogy 50-szer menjen, ahhoz tehetség kell. Schillert úgy játszani, stb. Tehát ide rengeteg tehetség kell, azonban lehet, hogy felszabadulunk az alól a görcs alól, hogy nekünk mindig, minden rendezőnek önmagát kell megvalósítania Shakespeare-ben. Nem. Én szerintem egy rendezőnek minél közelebb kell jutnia Shakespeare-hez, és ha már félútig eljutott, akkor már boldog lehet.
Intimitás. Színész, színésznő házassága, ahol fél privát, fél színész, fél művész házasság jön létre, ott borzasztó könnyű a helyzet, mert azt otthon ajnározzák. Mi a helyzet egy művész házaspárnál? Ki a szenvedő fél van?
Én csak mielőtt hogy rátérnénk erre a iszonyatos témára, hadd mondjam azt bölcsen okosan, hogy én szerintem semmilyen házasságban nem egyszerű a helyzet. Most...
Igen.
Hát... Nem könnyű. Nem könnyű, de hát valóban azt hiszem, hogy minden házasságban rengeteg kompromisszum szükségeltetik. Mi valami olyasmit határoztunk el, ami hát többé sikerül, hogy megpróbáljuk az otthoni életből egy kicsit száműzni a színházat. Nem könnyű, de mondjuk ezt határoztuk el.
A színész szerepe a társadalomban egyértelmű és világos. A társadalom és a színház nem tud egymás ellen élni, csak egymással. A színház tükre a társadalomnak, azt hiszem egy az egyben, vagy legalábbis annak kéne legyen. Így van ez ma is?
Nem, ezt keserűbben látom, ezt a kérdést. A színháznak most úgy érzem, hogy nincs becsülete Magyarországon. A színház a kulturális vezetésnek, vagy valami. Az az érzésem most, hogy egy szükséges rossz, ami ha nem lenne, egyszerűbb lenne az életünk. Az embereknek pedig, a közönségnek pedig nem elég fontos a színház. Nem tekintik a színházat még, ez egy reményteljes szócska itt ez a még, hogy önnyezőbe hiszek, hogy talán ez változik. Nem tekintik a színházat még egy olyan helynek, ahol alkalmasint megtisztulhatnak, vagy föltöltődhetnek. A szórakozásról olyan rossz beidegződések keltek életre az elmúlt évtizedekben, amikor a szórakozás az bűnözést jelentett majdnem. Amikor a színháznak vagy agyon kellett csapni a nézőket, vagy pedig a legalpáribb módon szórakoztatni. Én nem ebbe hiszek. Én abban hinnék, hogy ezeknek a meséknek, amiket itt többször idéztünk, a meséket, nagy történeteket érzem, és itt nincs különbség Arthur Miller és Ibsen között, vagy Shakespeare és Chekhov között. Ezeknek a meséknek olyanoknak kell lenni, hogy az emberek másképp menjenek ki a színházból, mint ahogy bejöttek. Ez egy vágy, amit én mondok. Nagyon sok esetben én ezt nem érzem. Akárha játszom, akárha rendezek, akárha színházba megyek, nagyon ritkán.
De egy kis remény azért van, mert ugyanakkor borzasztó nagy mencs vár az embereknek. Én nem megyek bárhova vásárolni, hogy megfoghatnak, hogy tulajdonképpen ez a még szócska azért ide csatlakozik, hogy azért nekik valahol a színész az mindig is egy fölfelé emelő valami. Tehát nekünk a dolgunk megvan, hogy mi azt is bizonyítsuk, hogy teljesítjük az ő álmaikat.
A szenvedély, amely ugyan ebben a kicsi stúdióban pasztel színekben kapott képet, kicsengett mondani valótokból, de így van jól, ahogy a mondani szokás, mind a ketten két végéről égetitek a gyertyát, mindent csináltok, játsztok, rendeztek, és bíztok. Bíztok a színház jövőjében, és bíztok nemzetünk jövőjében. Sok-sok kérdés lenne még, sajnos időnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm Piros Ildikónak és Huszti Péternek, hogy elfáradtatok a Szabad Európa Rádió szerint budapesti stúdiójába.
Köszönjük szépen!
Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.